Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és a vonal másik oldalán egyrészt Bálint, az Arena egy szakkommentátora.
Sziasztok!
Másrészt egy rég nem látott vendég, egy tékozló fiú tért vissza közénk fél év kihagyás után. Hello Chester!
Hello Patrik, sziasztok!
Na, hát srácok, nagyon-nagyon rég volt, hogy így hárman tudtunk beszélni. Ahogy említettem az előbb, körülbelül fél éve volt az az ominózus Chester búcsúztató adásunk. De most így karácsonyhoz közeledve úgy éreztük, hogy egy lazább hangvételű, picit minden témába belemenő adással szeretnénk nektek készülni, ha már a hagyományos FK karácsonyi podcast el fog maradni. Úgyhogy azt nem tudom ígérni, hogy mindenről szakszerűen fogunk beszélni, de azt igen, hogy sok témát érintünk, és hogy picit megpróbálunk szórakoztatni titeket itt a karácsony előtt. De mielőtt belemennénk a témáinkba, azt kérdezném tőletek, srácok, hogy hogy éreztétek magatokat itt a hármas podcastünk nélküli aszályos időszakban? Milyen volt ez a fél év, Bálint, és hogy emlékszel vissza a legutolsó adásra?
Nem is gondoltam volna, hogy eltelt fél év, és hát azért elterveztünk egy projektet így közösen, nem tudom, hogy ez most titok, vagy nem titok, hogy azért próbálunk egy ilyen mindig valami off-topicról is beszélgetni, aztán ugye nyilván ez megszakadt ilyen-olyan okokból kifolyólag, de azért mindig egy ilyen üde dolog történik akkor, amikor így hárman leülünk és beszélgetünk, persze belemegyünk hülye témákba, meg vicceskedésekbe, meg egymás kicsit húzásába, de hosszú fél év volt, bár mégis úgy tűnik, hogy olyan gyorsan elment, mert ugye sok minden történt, meg nyilván a szezon az elpörgeti az eseményeket, de úgy belegondolva, megkérdezem magamtól, hogy tényleg eltelt fél év, és hát, hogy mondjam, azért Chester hiányzik ezekből az adásokból, mert mindig tud valami olyan unortodox dolgot vele kiabálni, hogy tényleg a hallgatóik is visszatekerik, hogy biztos ezt mondta? Hát én várom, hogy most mi fog ebből kisülni.
Várnád a csajok.
Chester egyébként ma reggel is egy nagyon vicces dologgal nyitott, ugyanis sikerült a munkahelyi e-mail címre válaszolni egy NFL relevant kérdésre, úgyhogy az egész bank megkapta azt az akaratán kívül, úgyhogy nagyon készült erre a mai podcastre. De mesélj egy picit, Chester, hogy te hogy élted meg ezt a podcast aszályos időszakot?
Nem volt szándékos az a reggeli manőverem, ezt hozzáteszem. De hát
azért részegen felkelni sem mindig fogtál.
Igen. Maradjunk annyiba, hogy az Eagles-t, nem tudom, hogy fogalmazzak, az Eagles-szel kezdtem ki ezt a kollégát, úgyhogy talán megbocsátható jelen helyzetükben. Hát Bánithoz csatlakozva, hát ez a fél év, ez mintha nem fél év lett volna, hanem fél hónap, de Ez mondjuk nekem az egész 2020-as évre igaz, tehát így március óta otthonról dolgozok, azt hiszem kétszer, két heti megszakítás volt, hogy be kellett menni irodába, és hát eltelt ez is, elteltek a pod nélküli napok, és nekem egyébként az, hogy együtt beszélgessünk, az nagyon hiányzik, de annó hoztam egy döntést, amit szerintem azóta is azt mondom, hogy jó döntés volt, úgyhogy de örülök, hogy most így megint összegyűltünk így virtuálisan.
Jó van, akkor vágjunk is bele a témákba, és hát mi mással kezdhetnénk, mint sajnos a COVID-helyzettel, és elsősorban itt az érdekel engem, hogy ti mennyire tartjátok élvezhetőnek ezt az idei szezont, így nézők nélkül, sok elhalasztott meccsel, illetve eltolt meccsel, hiányos keretekkel, mennyire tartjátok teljes értékűnek ezt? Ugyanolyan lelkesedéssel tudjátok fogadni a meccseket, és ugyanannyira el fogjátok fogadni majd a bajnokot, mint az összes szezonban? Vagy egy kicsit megcsillagozott dolog ez nálatok? Chester, mit gondolsz erről te?
Hát jó, hogy így ketté választottad, így élvezhetőség, mint szurkoló, és mint mondjuk egy olyan ember számára, aki szereti így tudni, mi miért történik. Mert ebben az évben kicsit átalakult nekem az NFL nézés. Ironikus módon azzal, hogy lett Game Pass-em, sokkal több meccset látok, és mégis azt érzem, hogy sokkal kevesebbet tudok, mert az, hogy végignézem majdnem az összes meccset, ilyen 40 perces bontásba, az annak a kárára megy, hogy nem tudok annyit utána olvasni. Se adatokat, se statokat, se érdekességeket, semmit. Úgyhogy így jobbára az maradt, ami a szemem lát. Na most az én rendkívül jó memóriámmal az halottnak a csók ez a módszer. De így, hogy ilyen 40 perces bontott meccseket nézek, engem őszintén szóval annyira nem érdekel, hogy nincsenek szurkolók. Tehát az a meccs élvezhetőségét nekem nem befolyásolja, nyilván a játékosoknak más, főleg, hogyha mondjuk a bevételekre gondolok egyes franchise-nál, de nekem személy szerint nem. A másik dolog az, hogy én azt se gondoltam volna, hogy eddig lesz szezon, úgyhogy igazából nem maradt el drasztikusan meccs. Most csúsztatások voltak, de én sokkal katartikusan, meg katasztrófa jellegűbb eseményekre számítottam. Ehhez képest ezt jól kirábalják, bár hozzáteszem, hogy a kedvenc bronkózónak tudok gratulálni azzal, hogy hát sikerült elbalfaszkodniuk ezt a COVID-periódust.
Nem ők az egyetlenek, de talán náluk volt a leglátványosabb ez a hiba. Bálint, te egyébként, aki át is estél, ha jól tudom, ezen a járványon, te hogyan ítéled meg egyébként ennek a súlyosságát az NFL-re nézve, és hogy számodra mennyiben volt másabb ez az alapszakasz?
Ez jó kérdés, hogy a betegségen átestve megélni ezt az egészet, mert én azt gondolom, hogy sokkal komplikáltabb a helyzet, mint ahogy azt így a média kommunikálja felénk, legalábbis abból a szempontból, hogy például volt ez a Dez Bryant eset, hogy oda ment, és akkor aznap, meccsnapon derült ki, hogy pozitív a tesztje, és akkor rendben van, ott elkezik a volt csapattársaival, de hogy tehát ő előtte edzéseken, meg meetingeken volt, és akkor mi van a kontaktszemélyekkel, mi van az orvosokkal, mi van bárkivel, és akkor erről így hallgatás van, meg eltusolása a dolgoknak, úgyhogy szerintem ez egy érdekes helyzet, és ez pont a Ravensnél, szerintem nem is a Broncosnál, a Ravensnél csúcsosodott ki, hogy 10 napig nem edzettek a Steelers előtti meccsnél, hogy így fú, ilyen teljesen felfoghatatlan történet volt, így próbáltam lekövetni ezt az időszakot náluk, hogy melyik nap mi történik, és tényleg elmentek edzeni, és edzés közben jött az NFL-től a telefon, hogy oké, le kéne fújni az edzést, mert 12-en covidosak a csapatban, és a tegnapi tesztjükből lett ez leszűrve. Hát ez nagyon érdekes, kicsit így furcsa, és így nagyon érdekes, hogy birkóztak meg ezzel a csapatok nagyon jól, vagy azt látjuk, hogy nagyon jól, és hogy láttunk olyan ellenpéldákat, hogy nagyon rosszul Broncos, Titans, Ravens, úgyhogy hát furcsa, hogy ez egész év is, de egyébként szerintem az élvezhetőség annyira nem esett vissza, mert maguk a meccsek kompetitívek, jók, oké, nincs néző, zavaró, nincs szurkolás, zavaró. Egyébként itt, ha már bele megyünk, akkor az egyetemi meccsek a legfurcsábbak, hogy ott full síri csöndben azért, ahelyett, hogy ott megy a 100 000 néző, rezes banda, stb., úgy nehéz azt élvezni. Az NFL-t szerintem jobban lehet ilyen szempontból. Hát, egyébként tényleg a Chester, amit mondott, hogy ez lehetett volna egy katasztrófába hajló történet, de szerencsére nem lett az, úgyhogy én örülök neki, hogy ez a szezon ez megvan rendezve. Kérdés, hogy mekkora felelősséget vállalt ezzel az NFL meg a 32 csapat, de hát ezt majd ők lemeccselik egymás között a dollárfürdőben, amit tartanak a vezetők.
Abban félig meddig egyetértek veletek, hogy annyira nem csappant meg a szórakoztatási faktor, mint gondoltuk talán a szezon előtt, illetve hát szépen végigfutott ez a szezon, alapvetően el kell ismerni, hogy a NFL jól rendezte itt a dolgot, és jól állapította meg a szabályait. Nekem az egyetlen egy aggályom ezzel kapcsolatban, hogy van egy kicsi rossz érzésem azzal kapcsolatban, hogy például az a 49ers úgy vesztette el meccseket, hogy voltak Covid miatt hiányzóik, akkor a Ravens például a Steelers elleni meccset úgy vesztette el, hogy rengeteg hiányzója volt, és akkor itt még van egy-kettő olyan eset, ami nem is volt ekkora kaliberű, de lehet, hogy hiányzott egy-egy olyan láncszem a csapatból, ahol az az adott mérkőzés máshogy alakulhatott volna, és itt most például a Ravens azért küzd, hogy a playoffba kerüljön, miközben lehet, hogy ők egy stabil playoff csapat lehetnének, vagy akár harcban lehetnének, hogy megnyerjék a csoportot, amire szerintem így már szinte semmi esélyük. És rossz esetben előfordult az is, hogy lemaradnak a playoffról, és kérdem én, hogy akkor mennyire jó az, hogy kapunk egy Ravens nélküli playoffot, miközben lehet, hogy amúgy ők egy nagyon-nagyon jó csapat lennének, és esélyük lenne ott menetelni, viszont volt egy vagy két meccsük, amire rányomta a Covid a mérlegét, és épp ezért ott, lehet, hogy ott se lesznek a play-off-ba. De ugyanez
hát, igaz, hát de egyébként... ez a csapatnak a hibája, vagy nem tudom.
Részben a csapatnak a hibája, mert persze ők is megszegtek protokollokat, viszont olyan szinten meg nem az övüké, hogy azért könnyen bele lehet futni itt a járványba, és lehet, hogy egy-egy emberük kiesett volna akkor is, hogyha nem, ha betart mindent, mert esnek emberek úgy is árt a járványon, hogy egyébként nagyon-nagyon vigyáznak. Most értem persze, amit próbálsz mondani, hogy alapvetően az, hogy ennyi ember megfertőzött náluk, az az ő hibájuk. De az, hogy mondjuk, nem tudom, a Pesce és Newton megfertőzött, és ezzel kiesett az első számú irányítójuk, az nem feltétlenül az ő hibájuk. És ugyanígy a 49ers-nél is fölvetődik a kérdés, hogy nem lesznek ott a playoffban, lehet, hogy ott lennének, hogyha egy-egy olyan mérkőzésen ott lennek, és nekem ez az a fájó pont, aminél nem tudom azt mondani, hogy jó, tudom azt mondani, hogy ez egy teljes értékű szezon, de nem tudom azt mondani, hogy biztos, hogy azt a kimenetet kaptuk, amit kaptunk volna amúgy.
Aláírom egyébként. Tehát ezzel nem lehet vitatkozni a tényekkel, meg azzal, hogy lehetett úgy is megfertőződni, hogy nagyon vigyázott magára az ember, bár akkor most itt el lehet menni egy másik irányba, vagy egy távolabbi pontról vizsgálva az egészet, hogy akkor miért nem volt bubble, miért nem volt a csapatoknak egy kvázi olimpiai parkjuk, vagy egy olimpiai falujuk, és akkor ott, aki bemegy, az negatív, és aki ott van, ki nem megy, és akkor nincsen, tehát tényleg egy elszigetelt történet. Megpróbálni lehúzni egy szezont, nyilván nem reális, hogy februárban lesz vége, és szeptemberben kezdtük, 5 hónapig család nélkül, érintkezés nélkül lenyomni egy ilyen időszakot, de azért amennyi pénzt ezzel lehet szerezni, azért lehet áldozatokat is hozni, de nyilván ez egy sokkal, sokkal ilyen filozófikusabb történet.
Engem kicsit a következetesség hiánya zavar így az NFL-nél, hogyha már ezt Patrik felhozta, hogy én azt hittem, amikor meghozták ezt a sok szabályváltozást még a szezon előtt, hogy bővített practice squad, oda-vissza járkálás, meccsnapokon is lehet veteránokat belerakni, mármint jóval idősebb veteránokat, lehet levédetni játékosokat, tehát minden arra vonatkozott, és ugye még a sérült listát és a Covid listát nem is említettem, minden arra vonatkozott, hogy ilyen show must go on alapon, hogyha valaki elkapja, akkor old meg a bővített rosteredből azt, hogy ki tudjál állni. Én azt hittem, ez lesz a metódus. És ezt valamikor így kezelte az NFL, lásd 49ers Packers, vagy akár a Broncos Saints, de volt, amikor meg úgy volt vele, hogy elhalasztja inkább a meccset. És nekem mind a kettőbe értem a logikát, csak miért van az, hogy az egyiknek ez volt, a másiknak meg az. Hozzáteszem, hogy én nagyon örülök annak, hogy nem vagyok ilyen döntéshozói körben, mert nem tudom, hogy itt mi a jó döntés és a helyes döntés, de ezek az össze-vissza döntések, ezek szerintem egyáltalán nem jók.
Hát igen, ez egy sokkal komplexebb probléma annál, mint hogy mi is most megfejtjük. Nyilván nagyon sok mindent meg tudunk így fejteni hárman, főleg a csöcsök, sörök csapatok téma körben, de a koronavírus talán nem tartozik közéjük, úgyhogy evezzük egy kicsit kellemesebb vizekre még hozzá a Brady Patriots különválásra. Hogyha ezt így megesetek nekünk. De, csak így a
attól függ, kinek gondol. Kellemes.
Igen, nyilván viccelek. De hogy milyen érzések kavarognak itt bennetek, hogy Brady nélkül látjuk a Patriotsot, és hogy szerintetek ki járt jobban ezzel az egésszel? Mi látszik, hogy mennyire volt ez a dinasztia Brady körül, Belichick körül, mennyire kellett mind a kettő ahhoz, hogy a Patriots Science fönnálljon, illetve melyikük állja meg jobban a helyét a másik nélkül, mert szerintem viszonylag keveset beszélnek NFL körökben erről a témáról, pedig én azt hittem, hogy ez ilyen kulcs kérdése lesz ennek a szezonnak, aztán mégsem. Bálint?
Nekem nem. Tehát nekem ilyen közömbös érzésem van azzal kapcsolatban, hogy ilyen Brady elhagyta a New England-et, nyilván a te bankszámlád az megérzi, hogy nem tudsz mindig a pet spreadre fogadni vasárnaponként.
Más oldalt kell ilyen, fogni.
Ilyen insider dolgokat is megosztunk. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy a pet vagy a Brady-féle oldal kamatozott, tudta jobban kamatoztatni azt, hogy ugye külön váltak. Talán mind a kettőre az az igaz, hogy, vagy az jó válasz, hogy egyikük sem. Tehát az a házasság az úgy volt jó, ahogy van, mégis tönkrement, és most csak a második lehetőségben keresik a boldogulást. Talán Brady jobb helyzetbe került egyébként, hogyha így tényleg el akarjuk vágni a kérdést, és akkor egy igent meg egy nemet mondani, vagy egy A-t meg egy B-t, mert mégiscsak egy kompetens csapatba, jó kiszolgáló személyzettel, jó védelemmel, hát egy fejlődő pályán lévő csapatba került, még ami a Patriotsnál történik, az nem biztos, hogy a fejlődő pályának a felfelő szárnyaló íve, hanem inkább egy ilyen újjáépülésnek a kezdete, vagy az újjáépülésnek az egyik korai szakasza, és azt láthatjuk egyébként, hogy Cam Newton nagyon úgy tűnik, hogy nem a megoldás, hanem a híd Brady és a következő vélhető franchise arc között, úgyhogy ha így véleményt kell mondani, akkor azt mondom, hogy Brady jobban járt, és jobban nyitva van neki az ablak, mint más csapatoknál, akár csak a Chargersre gondolunk. Jó kérdés, hogyha oda ment volna, vagy a Coltsba. A Coltsba szerintem sokkal több esélye lett volna, mint a Chargersbe, de jó kérdés, hogy a Coltszal jobban járt volna, mint a Bucks-szal, talán még arra is azt lehet mondani, hogy igen, bár a fegyverek nem olyanok, nagyon összetett kérdés, de akkor inkább az irányító járt jobban, mint a csapat is, de bonyolult, és ezzel azt is akarom mondani, hogy szerintem nem Bill Belichicknek a hibája feltétlenül az, hogy nem működik a támadó rendszer a Patriots, hanem sokkal inkább McDanielsé, és lesz még egyébként Bill Belichick kezd alatt kompetens irányító, csapat támadó sor, védelemmel megsegítve, úgyhogy kíváncsi várom, hogy ti erről mit gondoltok. Chester?
Jó, akkor magamhoz veszem a szót. Én ketté bontanám egyrészt a Patriots, másrészt a Bucks és Brady részére. Kezdjük a Patriots-szal, mert őket most nagyon, nagyon elhíresült szokás temetni, de megmondom őszintén, hogy a jövőkép szerintem egyáltalán nem olyan rossz, mint ami ennek most tűnik. Nem tudom, hogy ezzel melyik Patriot szurkoló ért egyet, vagy egyáltalán közöttek melyik őtök ért egyet, de szerintem, hogyha a jövőre képes lenne a Patriots drafton egy potens újonc irányítót, akkor ugye ne feledjük el azt,
gyors,
hogy
kérdés,
az...
Gyors kérdés,
please no.
Képzelni, hogy ki az, ki az? Hogy ki lesz az?
Hát az a baj, hogy én még az első héten beleszerettem Zach Wilsonba, és azóta nagyon sokan...
Hűdva klubban!
Azóta nagyon sokan így tettek, és ugye még így a szezon elején még elképzelhető volt első kör közepén, azért még akkor azt mondom, hogy Reach, most Minecraft Steel a srác.
Hát ebbe belemehetünk.
Jobban követitek, úgyhogy biztos többet tudtok erről mondani. De igazából...
Az olyan Patrika nap estig vitatkoznánk ezeken a témákon.
Hát igen, ebben most nem akarok újra belemenni, mert most, hogy Wilson egyébként találkozott egy végre nem másodosztály szintű egyetemi csapattal, azért itt már nem volt annyira tündöklő, úgyhogy na mindegy, folytassad.
Jó, tehát szerintem egy potens irányító múlik az, hogy a Patriots az visszatérjen, mert ne felejtsük el, hogy ebből a csapatban nagyon sok opt-out-oló volt a szezon előtt, és azt sem felejtsük el, mert az még mindig ott lebeg guillotine-ként a GM-ek feje fölött, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz jövőre a cap space-szel, meg a cap helyzettel. De hogyha tényleg bejön az a drasztikus csökkentés, amit még nyáron jósoltak, akkor a Patriots olyan szintű előnyben lehet a többi csapathoz képest, hogy kb. A fél piacot felvásárolhatják. Most igazából a védelem szerintem rendben van, sőt, oda fog visszatérni, ha jótom a legtöbb arc, tehát ahhoz én nem nyúlnék, meg Belichick oda mindig tud kukázni a waiverről is embert. A támadósorban ugye igazából az irányító mellett elkapó kell, de hogyha a Patriotsnak lesz a legnagyobb lehetőség igazolni, és a piacra kerül egy Juju Smith-Schuster, aki szerintem 99%-ot eligazol Pittsburghből, vagy egy Allen Robinson, aki már a első hét óta dobbantani akar Chicagóból, ha csak az egyiket elhozzák, azzal már óriásit nyernek, és lehet, hogy mind a kettőt el tudják hozni. És ugye ott van még ez a Patriots varázs is, ami lehet, hogy Bradyvel van olyan erős, de ugye azért emlékezzünk arra, hogy Newton is veterán minimumért írt alá, pedig jóval többet is kereshetett volna ennél. Szóval így a jövőkép szerintem egyáltalán nem vészes így a Patriotsnál. Az idei év az kuka, tehát azt be kell látni. Newtonra is mondták, hogy lehet esélyvel a playoffra, de szerintem az, hogy 5 TD-t dob és 10 intet mellé, azt senki nem gondolta. Tehát ez ilyen Stidham szint. Most én nem akarok így belemenni a kettőjük különbségének, hogy Newton mit tesz hozzá a futásaival, meg mit veszel azzal, hogy nem tud passzolni, meg hogy nincs kinek. Tény, hogy a Patriots offense az most nem erős, de szerintem jövőre egy-két új igazolással ez ismét top lehet. Viszont ami Bradyt illeti, itt nagyon igazat adok Bálintnak abból, hogy igazából szerintem egyik fél sem nyert, sem Belichick, sem Brady, mert Brady a 20 évnyi profizmus meg minden után most kapott egy olyan edzőt Bruce Arians személyébe, aki a legnagyobb Rafa Benitez tribute-ot nyomja. Tehát Benitez volt az, aki mindig másra kente azt, hogy ha valami nem jó, ő nem hibázott, mindenki másnak az anyját és társai. Hát most Arians nem fél a buszra dobni egy hatszoros bajnok Brady-t sem, hogyha nem nyer a csapat, és ő nem ehhez szokott hozzá. És ez szerintem akkor is szarul eshet neki, hogyha a fél világot, akire rámutatott, idehozta neki a Jason Licht. Nem tudom ti erről, hogy mit gondoltok.
Én mondjuk először akkor Bradyről, hogy én azt gondolom, hogy nyilván így, hogy most már azért jócskán benne van a korban, nem feltétlenül kapunk teljes képet arról, hogy teljesítene egy másik csapatban, viszont az a véleményem, hogy azért az jól látszik, hogy azért, ha nem egy korszakos edző keze alatt van, akkor most már semmiképpen nem mutatja azt a szintet, mint minden idők legjobb irányítója, hanem egy korrekt irányító, aki viszont ugyanolyan halandó tud lenni, mint minden jó irányító az ő korszakában volt az elmúlt 10 évből, és jelenleg akár hajlandó lennék azt gondolni, hogy nem beszélnénk róla úgy, hogy minden idők legjobbja, hogyha nem Belichick keze alatt játszott volna. Nyilván ezt már sose fogjuk megtudni. A túloldalon Belichicknek azért van szerintem nehezebb helyzete, mert mégiscsak az irányító a legfontosabb egy NFL csapatnál, és neki úgy kellett ezt az évet elkezdenie, hogy nem volt NFL szintű irányítója. Newtont én már rég nem tartom annak, Stidhamet sosem tartottam annak, és Hoyerről már nem is beszélve. Szóval Belichick, hogy mire lesz képes Brady nélkül, az itt a következő években fog kiderülni, de nyilván nem mondok nagyot azzal, hogy ők egyformán kellettek ahhoz, hogy ez a dinasztia működjön, és egymás nélkül azért már ugyanolyan sebezhetőnek és halandó NFL csapatnak és NFL irányítónak tűnnek így egyenként, mint ahogy a mellettük játszó többi csapatnál is. Na de hogy a fontos kérdésre is válaszoljatok, és hogy őszintén, hogy milyen végre úgy NFL meccseket nézni, hogy oké, nagyon jó ez a Rams, nagyon jó ez a Packers, nagyon jó ez a Saints akár, de hogy a végén úgyis a Patriots nyeri, és hogy ebből már úgy kicsit elegedetek volt azért, valljátok be, hogy egy picit jobb azért így nekiülni, nem a szezonnak. Chester, te, mint Pets-hater, vagy...
Nem vagyok Pets-hater, csak nem szeretem az állandóságot, tehát hogyha mindenki azzal érvel az NFL mellett, és mondjuk egy egyéb labdarúgó bajnokságok és vagy a bajnokok ligája ellen, hogy az NFL az változatos, esélykiegyenlítés, és a Patriots megmutatta, hogy lófaszt, nincs esélykiegyenlítés, tehát csak ők vannak, és senki más nem létezik abban az AFC-ben. Most kicsi változás lesz, lehet, hogy a Chiefs átveszi majd a helyüket, mint az állandóság megtestesítő, és lehet, hogy őket is fogjuk utálni. Nem tudom. Én ugye nem az elejétől kezdve követtem ezt a Patriots dinasztiát, lehet, hogyha az elejétől kezdve követem, akkor nem úgy álltam volna hozzá, hogy most, mert ezt a Chiefs-et én nem tudom utálni, de lehet, hogy ha 5 évig tartják ezt a megingathatatlan státuszt a konferenciában, akkor lehet, hogy őket is meg lehet utálni, Mahomes ide vagy oda.
Én nem voltam ilyen, hogy mondjam, Pets-héter sose, meg nem is zavart, hogy ők nyernek.
Most, hogy már szakkommentátor vagy, most már jön rögtön a pisziskedés.
Ez nincs pisziskedés, azt jól tudod, hogy nincs pisziskedés. Én azt utálom, hogy a saját csapatom veszít. De nem tudom, tehát nyilván jobb lett volna, hogyha az elmúlt 20 évben a szuperbowloknak csak a 10%-át nyerik meg a 20 helyett, vagy a 25 helyett. Ez jó lett volna, vagy nulla nyilván, de engem szerintem az egyébként nagyszerű abban a korszakban, amiben mi felnőttünk, mint NFL szurkolók, hogy ezt megtapasztalhattuk, mert tényleg ez egy és nem, mondom, nem szeretem a Patriotsot nekem, nem tudok velük azonosulni, nem azért lettem NFL rajongó, mert a Patriots nagyon jó volt, de hogy tényleg látsz egy olyan dolgot, ami teljesen kivételes a sportoknak a történetében, és nem csak azért, mert Brady 6 gyűrűt nyert, hanem hogy milyen rivalizációkat szült az ő nagysága, vagy az ő, vagy a Patriotsnak ez a felemelkedése, ott volt Manning, azok a párharcok, azok a mérkőzések, kétes döntések, nagyon, nagyon kiélezett mérkőzések az AFC-re a harc, ott volt a Steelers, ott volt az NFC-ben egy halom csapat, aki elkapatta volna őket, mégse sikerült csak egynek kétszer, úgyhogy én nem tekintek rájuk rossz szájízzel, és nem is tudok örülni igazándiból annak, hogy Brady elment, ezt hozta a liga, de hát láttunk már hasonló távozásokat, ugye Montana se ott húzta le a karrierének a rólóját, ahol az egész pályafutását lenyomta, hanem egy teljesen másik csapatban. Úgy tűnik, hogy a történelem így vagy úgy, de ismétli önmagát, nem ugyanabban a kontextusban, de én azt gondolom, hogy meg lehet ezt úgy ragadni, hogy hát láttunk valami olyasmi dolgot, amit az előző az NFL-nek a 100 évében nem nagyon, vagy 90-85-90 évében.
Jó, nagyon kis pókorrektek vagytok itt, úgyhogy át is ugrok a következő témára, hát ha ott jobban föl tudjuk borzolni egymás kedélyeit. A QB helyzetről beszélhetnénk egy pár mondatot, és akkor itt igazából átadom a szót, mert arról a csapatról beszélhetünk, amelyikről akarunk. Itt most a teljeség igénye nélkül én a Falcons, Cowboys, Patriots, Broncos, Bears, Jaguars, Eagles, Saints-et is fölírtam. Szerintem mindegyikről nem muszáj beszélnünk, de hogy látjátok, hogy mely csapatoknál lehet, vagy lesz biztosan QB-váltás, és mely csapatok azok, akiknél lehet, illetve nem tudom, bármi meglátás ezzel kapcsolatban jöhet, Chester?
Én nagyon szeretnék inkább azokról beszélni, ahol nem olyan egyértelmű. Tehát most egy Redskins, meg Jaguars, meg ott egyértelmű, hogy lesz QB-váltás. Mert egy 1/2-n egy Jaguars, aki hetente váltogatja az irányítóját, az biztos, hogy irányítót fog húzni. De engem az olyanok érdekelnek, mint egy Lions, akinél elgondolkodtak az, hogy Stafforddal mi legyen, egy Falcons, ahol elgondolkodtak, hogy Ryannel mi legyen. Engem ezek sokkal jobban érdekelnek, mert felsoroltad te is sok csapatot, és még biztos, hogy lehetne még párat, de ennyi irányító nincs. Szóval valakinek muszáj maradnia. És amelyet megragadtunk a Lionsnál, ugye Józsinak a Staffordos cikkére reagáltam komment formájában, hogy nem feltétlenül értek egyet abban, hogy Stafford még mindig alul értékelt irányítói 11 évnyi karrier után, és lehet, hogy vele is vannak problémák. Viszont a Lions az tavaly elszúrta azt, hogy itt le lehessen cserélni Staffordot, amikor 1/3-ban nem irányítót választottak, hanem Okudát. Persze érthető, de ott volt az esély arra, hogy egy új irányítót húznak, nem tették meg, úgyhogy most már nekik szerintem muszáj lesz Stafforddal kitartani, mert nem vagyok abban biztos, hogy tudnák pótolni a drafton, mert annak semmi értelme, hogy egy free agent irányítót hoznak. Szerintem azért Stafford még mindig tud hozni egy normális szintet, csak egyrészt ez nem elég ahhoz, hogy szintet lépjenek, másrészt meg az, hogy ezt, hogyha valaki lehozná egy újonc szerződéssel, és akkor még többet lehetne költeni a hiányposztokra, meg más csapatrészekre, akkor az azért csak jobban festene, szerintem.
Ez a szokásos probléma, hogy van egy olyan irányító, aki jó, de nem elég jó ahhoz, hogy szintet lépjél. Ez szerintem nem csak a Lionsnál, de tényleg a Falconsnál is mondjuk dettó ez a helyzet, és lehet, hogy még tudnánk ilyen csapatokat mondani. Az a legnagyobb baj, hogy Staffordot nem tudod leváltani, ha csak nem a top 3-ban fogsz húzni, vagy mondjuk a top 5-ben. És azért a Lions annyira meg nem rossz vele, úgyhogy nem túl sok opciójuk van. Tehát, ahogy mondtad te is, a piacról nem igazán tudnak hozni irányítót, és onnantól kezdve akkor mi választásod van, vagy milyen opcióid jöhetnek. Nem tudom, Bány, te hogy látod, most nem feltétlenül a Lions helyzetére, de hogy mindig lesznek olyan csapatok a ligában, akik ott nem a legrosszabb 5-be vannak, de nem is a legjobb 10-be, akik nem fognak tudni ezzel a szituációval mit kezdeni. Tehát milyen opciója lehet egy ilyen csapatnak, Bálint?
Érdekes a kérdés, mert tényleg lehet-e free agency-be találni olyan csiszolatlan gyémántot, aki majd megváltja a franchise-t? Hát, csere útján talán, de free agency-be nem hiszem, nem véletlenül egyébként. Most vegyük ki egyébként a Prescott faktort, mert nyilván ő szabad ügynök lesz elvileg, hogyha nem hosszabbítják meg a szerződését, és én nem látom egyébként, hogy elhagyná a Cowboys-t. De most ha körülnézünk, kik azok az irányítók, akik elérhetővé válnak csere útján, és rábíznád-e a franchise-odat, bár egyébként lehet, hogy a Lions-nél ez megérné, mert hogy új edzőnél talán egy újjáépítés indokoltabb, mint egy olyan edzőnél, aki ott van 10 éve, és akkor jó, most újra kezdjük az egészet. És hát most nem látom magam előtt egyébként azokat az opciókat, hogy kire érné meg lecserélni Staffordot úgy, hogy ugye semmi más körülmény nem fog megváltozni. Nem lesz több pénz a csapatnak, nem lesz több draftjoga a csapatnak, stb. Nincs ilyen. Én még mindig azt gondolom, hogy egyébként vele előrébb van a Lions, mint nélküle. Persze csak akkor, hogyha tényleg nem top 3-ba húznak egy Zach Wilsont, vagy valakit, akire teljesen átszabják a felfogást, a kultúrát, a mindent, és akkor vele megyünk neki, lesz bármi, ki kell tartani mellette, vagy hát vele, és akkor talán bejön, talán nem, ugye ezt csinálták csapatok Deshaun Watsonnal, Patrick Mahomes-szal, és hát van, akinek bejött, van, akinek nem, ugye Josh Rosenről is beszélgethetünk, vagy éppen Kyler Murray-ről, aki ugye szintén hát egy teljes felfordulás után jött ugye a csapathoz, vagy hát egy olyan filozófia váltás után, hogy akkor oké, bármi történik, vele megyünk. Hát a Lions-nél megvolt tényleg tavaly ez a lehetőség, idén nem lesz meg, jövőre nem lesz meg, és akkor kérdés, hogy meddig fogják fizetni Staffordnak a fizetését.
Jó, akkor bedobok egy másik csapatot, ahol érdekes lehet ez a kérdés, de egészen más ügyből kifolyólag. A Bears-nél van 2 QB, és viszont mind a ketten rosszabbak még Staffordnál is messze, ugyanakkor annyira jó a csapat, hogy vagy ahhoz elég jó a csapat, hogy nekik se legyen esélyük a draftról hozni QB-t. Itt mi lehet a helyes döntés, mert van 2 irányító, ráadásul még az is probléma, hogy azt sem tudod, hogy melyiket tedd be éppen, melyiknek lesz olyan háthengye, hogy éppen lehoz egy jobb mérkőzést, és akkor folyamatosan cserélgeted őket, így igazából nem lehet elindulni sem egy úton, hogy akkor most melyikre szabjál játékokat, kiben bízzál meg. Egyszerűen talán még rosszabb a helyzet, mint a Lions esetében, mert Trubisky meg Foles is rosszabb irányító Staffordnál, még sincs esélyed mit kezdeni velük. Chester?
Hát, hogyha arra vagy kíváncsi, hogy a Bears-nél mi lehet a megoldás, hát nagyon jó kérdés. Vörgetem magamban neveket.
Kirugnád Ryan Pace-t és mindenkit a csapatból?
Mint a húzat. Én nagyot már tavaly is meneztettem volna, mert szerintem messze nem szolgálta meg azt, amit egy Andy Reid által trenírozott edző szokott kapni. Így playhívásban meg menedzselésileg semennyit se tett hozzá szerintem a csapathoz. Így gondolkozok nevekbe, és kicsit el fogok térni a témától, kikerülve a választ, de én még mindig azt mondom, hogy egy Sam Darnoldban még mindig több lehetőség van, mert valószínűleg el fogja
csinálni. Kicsit csalódott vagyok, hogy nem Rosent hoztad azért.
Rosent azt le fogja védeni a Bucks, mert ott okos emberek dolgoznak, és tudják, hogy ő a jövő. Itt nincs kérdés. De egyébként azt mondanám, hogy egy Darnold is, hogyha azt veszük, hogy Darnold még mindig csak 24 éves lesz, holott már ez a harmadik szezonja volt, igen. Hogy még mindig baromi fiatal, és még mindig elmondható az, hogy ő fejlődő képes. És ezt egy jó edzői stáb még akár ki is használhatja. Nem lesz belőle franchise irányító, nem lesz belőle All-Pro irányító, semmilyen komoly szinten vett irányító nem lesz, de még mindig jobb opciót nyújthat, mint mondjuk egy Trubisky, vagy egy Foles. Bár Trubisky hozzátesz, hogy legalább lábon képes hozzátenni valami pluszt a csapathoz, és legalább ezzel is tudnak haladni, hogyha már a dobó képessége nem NFL szintű, vagy nem NFL átlagot megütő szintű. De itt behoznék egy új témát, és kíváncsi vagyok a véleményetekre. Nem tudom, hogy máshol olvastátok-e, én nem követem annyira a Twittert manapság, úgyhogy nézzétek el nekem, de nekem volt egy olyan vágyámom, amíg be nem cserélték Jalen Hurts-öt, hogy a 49ersnek azonnal tárcsáznia kéne az Eaglesnek Hurtsért, mert ő se nehen rendszerébe szerintem valami kibaszott jó irányító lenne. Nem tudom ti ezzel, hogy vélekedtek, és mondjuk erre lehet esély annak ellenére is, hogy már becserélték, és gyert vele meccset az Eagles.
Bánt, átadom a szót először.
Hát, hogy pont így lesz. Lehetősége a 49ersnek megtalálni a csiszolatlan gyémántját, mert ugye egyik indok az volt az Eaglesnél a draftolásnál, ugye Hurts esetében, hogy QB Factory, tehát QB gyár, és akarnak valami olyasmit csinálni, hogy őt felépítik, és aztán elcserélik egy jó pickért, lehet, hogy ez nagyon hamar össze fog jönni. Nem látom egyébként ezt a Hurts mágiát magam előtt hosszú távon. Azt el tudom fogadni, hogy egy Senehen irányító szerű ember, de nem tudom. Tehát igen, pont annyira limitált, mint amennyire Senehennek a rendszere kéri, hogy tudjál valamit. Tehát elmegy egy falig, a falhoz elértél, nem kér többet Senehen se, tudja, hogy te nem fogsz többet tudni, elmegy addig, te is elmész addig, és akkor ott találkoztok. Hát azzal a támadó szisztémával, amit ők csinálnak, abban tényleg úszkálhat, fürödhet Hurts, de nem tudom, hogy tényleg vele előrébb lennének, úgyhogy akkor úgy gondolkodjunk róla, hogy sokkal jobb, mint Jimmy Garoppolo, akikkel ugye elmentek a Super Bowlba, de nem az offense miatt, hanem a defense miatt, és hogy ha megmarad a defense-nek a stabilitása, nem lesz olyan, mint tavaly, de mondjuk lesz egy tizedik a ligában, és beraknak egy Jalen Hurts szintű irányítót, vagy mondjuk pont őt, akkor tudja reprodukálni ezt a teljesítményt még egyszer a 49ers? Nem vagyok benne biztos, hogy Hurts-el igen, de hogy kivel? Én inkább Sam Darnoldot gondolom egyébként jónak ott, és nem azért, mert sokkal jobb irányítónak gondolom, mint Jalen Hurts-öt, de hogy így inkább az ő stílusa, skillsetje az, amit megkíván az a rendszer, és nem kérnek ott se sokkal többet, de egy-két ilyen hírólabdát el tud engedni, és akár jó is lehet. Nem tudom, én még mindig Sam Darnoldba látom, hogy én benne látok sok mindent, és azt gondolom, hogy akár ő működhet a 49ers-ben. A Hurts projekt az még nekem kicsit korai, és nem is nagyon gondolom, hogy ez működhet. De az igaznak megvan az esélye, hogy akkor menjenek tovább Carson Wentz-szel, és meg tudják védeni az ő kezdettetését. Érdekes vita téma. Én nem látom ezt a Hurts dolgot egyelőre, de legyen ez az én hibám, mert nem azért, mert nem szeretem meg az Oklahoma irányítók, amúgy is tök jó projektek, de valahogy így Hurts nem a Mayfield Kyler Murray szint, hanem hogy egy ilyen light szint.
Nem az a szint egyébként, de az a mobilitás, amit ő tud nyújtani egy Senehen és egy Senehen által használt rendszerbe, szerintem az jobb, mint amit Garoppolo hozzá tud adni ez az offenszhez. Nem azt mondom, hogy Hurts itt 5000 yardot passzoló irányító lesz, de simán hozta egy olyan szezont, mint mondjuk tavaly Lamar Jackson, ami egy MVP címet ért. Super Bowl-t nem, de szerintem egy Shanahan rendszerben egy Hurts simán lehet egyszer valamikor egy MVP kaliberű irányító.
Érdekes. Nem feltétlenül gondolom ezt. Egyébként szerintem Lamar Jackson prospektként jobb passzoló irányító volt, mint Jalen Hurts prospektként. Egyébként nem sok különbségek álltak el a drafton, hogyha a pozíciót nézzük, de szerintem sok a különbség mutatott játékban prospektként.
Én egyébként egyelőre egyik QB-ban sem látok nagy fantáziát, tehát én Darnold teljesítményét is így a Jets bénázásától külön választva egyelőre nem tartom túlságosan örömtelinek, illetve egyetértek Bánta, hogy Hurtsből meg nem láttunk eleget, és azt is aláírom, amit Chester mondott, hogy igen, Senehen sémájában nagyon-nagyon életképes is lehetne egy ilyen típusú QB, de nem feltétlenül Hurts. Én Hurtsot nem látom annyira fantáziadús választásnak abba az offenszbe, és akkor sokkal inkább egy hasonló felépítésű, de egy kicsit jobb kvalitásokkal rendelkező QB-t kívánok Senehennek, és retteghetne attól a liga. Még utolsó gondolatként, és tudjátok, hogy mennyire szeretek a Broncosról beszélni, bedobnák egy ilyen témát, hogy, és rengetegszer érintettük, de most még utoljára szerintem beszéljünk erről így Lock idénye kapcsán, hogy most itt az utolsó meccsen mutatott valami életjelet, de hát ez természetesen igazából semmilyen jó érzésű ember nem hajlandó elhinni, hogy ez az igazi teljesítménye, és nem az, amit az alapszakasz eddigi meccsein láttunk, hogy mennyire nehéz valójában egy GM helyzete, mert nagyon sokan Elway fejét követelik, hogy már lassan nem is tudjuk, mióta nem láttunk normális QB-t a Broncosnál, de hogy mit tudsz csinálni, vagy mit tudtunk volna, mit csináltatok volna másképp, mint Elway, mint hogy megpróbálkozott a szabadügynök piacról, majd néha a draftról is húzogatni QB-kat, és benragadt ebben a mocsárban, anélkül, hogy bármikor is mondjuk, jó, egyszer a top 5-ben húztak, és akkor ott volt Chubb, nyilvánvalóan kecseptetőbb variáció volt, de hogy sose volt olyan helyzetben, hogy a drafton nagy top QB-t húzzon, sose volt olyan helyzetben, hogy a szabadügynök piacon top QB-t elhozzon. Mit tud ilyenkor csinálni, és ti mit csináltatok volna másképp az ő helyében? Bálint, honnan közelítenéd meg ezt a témát?
Jó kérdés, nyilván az összes, de tényleg ebbe most így hirtelen nem gondoltam bele magamat, hogy akkor mit csináltam volna másképp, vagy mi volt az a lehetőség, ami másképp adódhatott volna visszagondolván itt a draftokon, hogy mennyi draft tőkéjük volt felcserére akárcsak, de azért egy csere, egy bomba csere azért lehetett volna még benne, mert azt nem láttunk tőle még. Úgy gondolom, hogy jó, akkor szerezzünk egy olyan irányítót, és most nekem beakadt ez a Matt Stafford dolog egyébként Denverben, mert Matt Stafforddal nem egy, hanem két, hanem három-négy lépéssel lenne előrébb a franchise, mint Drew Lockkal, de hogy még egy ilyet nem láttunk, és ez tényleg csak hipotetikus meddenezés, hogy akkor kit lehetne megszerezni olyan áron, hogy akkor azt ki tudja még fizetni a csapat, van elég cap space, nem kell feladni olyan draft jogot, de meghúzható, és nem lököd a franchise-odat hosszú távon egy gödörbe. Mert azt nem látom egyébként okos döntésnek, hogy jó, következő drafton menjünk föl top 4-be, vagy top 6-ba, és akkor adjunk oda két első kört, meg két másodikat, meg egy harmadikat, és akkor tényleg elástuk a jövőnket. Ilyet se csinál. Tehát valahol ez a nem túl bevállalós, meg nem túl rizikós, de mégiscsak egy középszerű mocsárban tiporgás megy. A Manning a Manning szerződés óta, ugye a korai éveket tekintve, amikor még Manning elit szinten játszott, 2013-es szezon, ott tényleg az egy nagyon nagy fogásnak tűnt. Aztán két évvel később már nyilván a védelem vitte csúcsra a csapatot. Az volt a legutolsó olyan döntés, ami irányító szinten jó volt, de hogy tényleg Elvének nagyon sok döntése bejött, de mindig csak az irányítókkal fogott mellé, és az tök furcsa, hogy ő ugye hát irányító volt, és hát valahogy így nem látta a stáb körülötte, hogy mit kellene csinálni. Joe Flacco hagyjuk, tehát ez semmilyen hídnak se volt jó. True Lockról elhihettük, de mégse ő volt az irányító, aki egy éves projekt, látjuk idén, tehát nem egy éves projekt, hanem két éves projekt legalább. Szerintem a tökösség az, ami most így naívan, kibicnek semmi se drága alapon felhozható nála, hogy nem voltak bevállalós húzásai. Jó, Drew Lock draftolása bevállalós, de nem, nyilván. Akkor már megéri irányítóra költeni, de nem volt egy bomba csere, nem volt egy bomba feltréd, semmi.
Chester?
Hogyha onnan közelíteni meg a dolgokat, hogy mit kellett volna máshogy csinálnia, én mindig úgy vagyok vele, hogy ha valakinek van lehetősége a top 5-be húzni, és nem azt mondom, hogy irányító kérdés van, de necces az irányító, akkor az ne egy edge rushert húzzon már ott a jó életbe. Tehát én elhiszem, hogy a draft az lutri, de azért a top 5-be nagy kisebb az esély annak, hogy bust irányítót húzol, mint hogyha neked az 1/32-ről kell egy Paxton Lynch-ért fölcserélni, mert nincs más. Most csak így, hogy a két végletbe beszéljek. De ugyanezt elmondhatom a Washingtonról is, akik 1/2-n, úgyhogy Haskinsnél már nyáron mondták, hogy azért nem biztos, hogy ő lesz itt az arc, meg ilyennek, kihúznak egy edge rushert. Én elhiszem, hogy egy Chase Young szintű kaliber olyan generációs talent, hogy azt nem tudod hagyni, de ott tudod hagyni, hogyha neked irányító kell, és van egy túl 1/2. De hogy látjuk, hogy Herbert is hol játszik, még akár ő is, de maradjunk inkább Tuánál, és a márciusi gondolatokra, hogy ott milyen rankingok voltak. Szóval Bradley Chubb helyett nyugodtan húzhatott volna még egy Josh Allen-t is. Nem garantálom, hogy Josh Allen a Broncosban olyan lett volna, mint most a Bills-be. Lehet, hogy még rosszabb lett volna, mint a korai Josh Allen a Bills-ben. Mindenre van lehetőség, de hogyha neked ott van az opciót 1/5, úgy, hogy nincs biztosítva a QB helyzeted, akkor húzzá irányítót. Főleg egy olyan klasszban, amit nagyon dicsértek, hogy ilyen még nem volt 5-1 körös irányítóval. Ez az egyik része. A másik, így lokra visszatérve, hát most mondanám azt, hogy semmi veszélyvaló nincs lokkal, de elvének van, de igazából tényleg nincsen, mert most ott van egy lok, baromi keveset keres. Simán megtehetik azt, hogy jó, akkor inkább húzunk köré egy szuper csapatot, aztán hátha valahogy elboldogul. Lehet, hogy még nincsenek is vele olyan elvárások, tehát egy második körös fiatal irányítóval azért nem úgy vannak vele, hogy ő váljon be, mert aztán irgumburgum, hogyha nem. Nincsenek vele elvárások. Most kiesett előle Sutton, lehet mondani, hogy köré építettek egy jó offense, de miből? Tehát az egyetlen elsőkörös befektetésük az egy Noah Fant volt. Egy tight end. Egy tight end, de nem fog szuper offense felhúzni. Szóval, ha így vesszük, akkor tényleg nem arról beszélünk, hogy Locke-nak a segge alá van téve egy jól működő offense, és még lehet, hogy jövőre ezzel lehet oldozni, fortozni, hogy jobb legyen, de szerintem Locke-kal semmi vesztenivaló nincsen, amíg ilyen keveset keres. Ha annyit keresne, mint egy Stafford vagy egy Flacco, na, akkor lennének gondok.
Jogos, igazából az összes meglátás, csak pont most a podcast előtt gondolkoztam el azon, hogy illetve olvastam egy-két olyan kommentet, hogy Elvének mennie kéne, de hogy milyen alapon mégis, most azon felül, hogy nyilván én sem vagyok teljesen megelégedve, de ezt az irányító helyzetet azért nem volt annyira egyszerű kezelni, mint ahogy sokan beállítják, és persze igaza van a Chesternek, hogy egy Bradley Chubbot is lehet ignorálni, hogyha neked a franchise QB-re van szükség, de nem feltétlenül látom azt, vagy mondom azt, hogy abban a helyzetben, hogyha húzott volna egy irányító Chubb helyett, akkor ne a fejét követelték volna sokan. Na de a Broncosból szerintem ennyi bőven is sok, akár egész szezonra, nem hogy erre a podcastre, és menjünk olyan vizekre, ami a Broncosról nem mondható el, beszéljünk kicsit az idei meglepetés csapatokról, és akkor itt pozitív-negatív irányba hozhattok példát, vagy nem muszáj csapatokra korlátozódni, mondhatok csapatot, játékost, edzőt, felfogást, amit szeretnétek, és akkor nem tudom, kezdte Bálint, hogy nálad egy pozitív, meg egy negatívat mondjuk nevezzél meg a szezonból.
Nehéz, mert egyébként sok olyan dolog kering itt a fejemben, akik rosszak voltak és nagyon jók lettek, más Miami Dolphins, vagy olyanok, akikről nem hittük el, hogy még egyszer jók lehetnek, és itt Chestert üdvözlöm a Green Bay Packers-szel, és azzal, hogy nem, az első három draft cetliük nem is szükséges ahhoz, hogy ebben a szezonban jobbak legyenek, és ez wow, tehát hogy wow. Nem is segítette a franchise jelenlegi semmilyen szinten fejlődését, úgyhogy nehéz, és ugye ráadásul Aaron Rodgersra mehet az MVP vita, de hát ez megint csak egy másik podcastnek a témája. Hú. Nekem, akkor maradok egy nem túl bevett embernél, és nem csapatnál. Nekem Matt Eberflus, a Colts-nak a védőkoordinátora az, aki a legnagyobb pozitív meglepetés ennek a szezonnak. Nem azt mondom, hogy liga szinten ez kijelenthető, hogy ő a legnagyobb, de nekem, tehát ilyen személyes történet. Ugye több Colts meccset is sikerült követnem így közelebbről, és azért az Indianapolis háza táján Eberflus egy sétáló legenda. Egy olyan ember, aki olyan kultúrát teremtett a védelemben, amiért ölni tudnának a játékosai, de tényleg tűzbe mennek érte, és ez hallatszik a rádióinterjúkon, a zoomos interjúkon, hogy kiáll Darius Leonard, és azt mondja, hogy ha kell, embert ölök ezért az emberért, és tényleg így van, és látszik a csapatnak az egész hozzáállásán, illetve a védelemnek az egész hozzáállásán, hogy ők úgy vannak összerakva, úgy vannak összeszerkesztve, mint egy Super Bowl védelem. Az más kérdés, hogy a támadósor mellettük nem olyan, de hogy ők Super Bowl tudnának nyerni, csak úgy, mint a tavalyi 49ers védelem volt. És ugye ez a tragédiája a Coltsnak, hogyha lenne egy Riversnél egy picivel jobb irányítójuk, akkor minden adott ott körülöttük, hogy megnyerjék a Super Bowl-t, mert jó, a támadósor kicsit döcögös, de egy jobb irányítóval ez egy sokkal jobb csapat lehetne. És ezt köszön, hogy ennek, vagy hogy mondjam, tehát Eberflusnak köszönhetik, hogy a csapat ott tart, ahol, mert csak az offenzen nem mentek volna semmire, egy 6 győzelmes csapat lenne, vagy 7 győzelmes csapat lenne, és sokkal több van most bennük, és egyébként én el tudom képzelni azt, hogy ő következő idényben, és ez lehet, hogy egy másik témára is átcsap, főedző lesz, és szólít magam elé egy hasonlóan fiatal támadó, felfogású támadó koordinátort, akikkel együtt kézen fogva mehetnek majd egészen magasra, és biztos, hogy van olyan GM a ligában, aki úgy képzeli el a csapat újjáépítését, hogy egy erőskezű védőkoordinátor lesz a főedző, és mindent megkap a támadó koordinátor, aki szintén fiatal, innovatív, kreatív elme, megkap minden lehetőséget a támadó sorban, hogy oké, csinálj bármit, megnyerjük a Super Bowl-t, és ugye ez nagyjából ilyen Denver Broncos példa, hogy Vic Fangio nagyszerű zseniként megkapta a csapatot, nem biztos, hogy talált magának egy jó támadó koordinátor, de offense szinten bármit megkaphattak, hogy oké, Drew Lock köré Super Bowl esélyes csapatot kell építeni. És valami hasonlót látok az Eberflus féle következő csapatnál, legyen az Jets, Jaguars, Lions, bárki, sorolhatnánk 6-7 csapatot, Falcons, hogy van egy nagyon jó edző, innovatív, megújulni tudó, mert láthattuk azt is, hogy nem feltétlenül jó a védelme, mondjuk tavaly megújult, tökéletes, összerakták, jól működik, újoncokkal, veteránokkal, leírt játékosokkal, peszrás nélkül, működik minden, és ennek biztos, hogy nagyon nagy lángja lesz majd az off-season, úgyhogy Eberflusszal megyek, mint pozitív, és akkor, mivel sokat beszéltem, azért folytassátok ti, mint pozitív.
Chester?
Mondtad vízből a Packers, de én egyébként viccen kívül őket akartam volna hozni, és hogy egy kicsit beszélgessünk róluk. Azt el kell mondani így a hallgatóknak, hogy azért fel van írva nekünk témaként egy ilyen túlértékelt blokkunk is, vagy alulértékelt blokkunk is, és igazából nem tudom, hogy egyes csapatokról, edzőkről, játékosokról, hogy mi lenne rá a helyes megfogalmazás, hogy meglepetés inkább, vagy inkább túlértékelt, vagy alulértékelt. És a Packers kapcsán majd feltenném nektek is ezt a kérdést, mert ha visszaemlékeztek, akkor a Vincével és Balázsral felvett Packers-ös adásban a draft után, amikor ugye Jordan Love és a draft volt a téma, akkor azért mindannyian azon a véleményen voltunk, hogy messze nem az a 13-3 az, ami a reális képe ennek a csapatnak, és lehet, hogy mégis, mert most is afelé halad a Packers, hogy ha nem is 13-3, de azért nagyon, nagyon jó mérleget élnek, hogy a mostanak 10-3-mal a csoport élén is már meg is nyerték, hogy és ez így felveti a kérdés, hogy ugye Matt LaFleurről is nem beszélnek úgy, mint a sikeredző meg ilyenek, és a Packersről sem beszélnek úgy, hogy vertetlen csapat, mert én is, hogyha egy esélye, egy szerintem jó csapattal összekerül a Packers, akkor nem a Packers mondom úgy, hogy már pedig jó az esély. Tehát nincs bennük egy ilyen Chiefs effektus, hogy a Chiefs-et is kb. Bárki ellen kiállnak, nem fogadsz a Chiefs ellen. A Packersre azért ez nincsen így, hogy most ez most mi a valós harcnak a Packersnek, mert én, mint szurkoló, nem tudom eldönteni egyszerűen. A mérleg azt mutatja, hogy igen, ez egy jó csapat, de nem tudom, hogy a szív, ész, akármi meg azt mondja, hogy ez nem egy favorit csapat a legjobbak ellen. Nem tudom, hogy ti ezzel hogy vagytok, meg mit gondoltok erről.
Én azt gondolom, hogy amelyik csapatnak Rodgers, Aaron Rodgers az irányítója, azzal szemben inkább mindig az az elvárás, hogy 12-4, 13-3 vagy 11-5 körül hozzon, mint hogy ennél lejjebbi szinteket képviseljen, mert azért mindannyian szerintem úgy vagyunk vele, hogy Rodgersnek a gyengébb évei ellenére is a liga valaha volt egyik legjobb képességirányítója, skilleket tekintve szerintem még Bradynél is mindenki előrébb sorolná. Jó, az elbakott szurkolókat leszámítva mindenki előrébb sorolná. Szóval inkább azok az évek voltak csalódáskeltőek, és akkor itt az edzőkben kell keresni a hibát, amikor nem ez volt a cél a Packers részéről, és nem ezt tudták megcélozni, mert szerintem ahol egy ilyen képességirányító van, ott igenis ennek kell, hogy legyen mindig a célnak, és jól mondta Bálint is, hogy igazából kidobott draftpikkekkel, illetve hát jövőnek áldozott draftpikkekkel, hogyha kedves akarok lenni, fejlődött akkurát ez a gárda, hogy most tényleg annyival jobb képet mutat idén, hogy pozitívan tudunk beszélni róluk, szóval szerintem nem történt csoda, végre egy olyan edző került Rodgers mögé újra, aki nem teljesen inkompetens a jelenlegi modern futballban, úgyhogy én itt nem is keresnék feltétlenül nagy varázslatokat, én nálam a Packers ennyiről szól.
Igen, te betennéd LeFleurt a top 5 edző közé? Mert most mondod, hogy nem inkompetens edző, de LeFleur sem az az edző, aki azt mondta, hogy ő top 5 a ligában. Nem tennéd?
Mint innovatív, támadó, felfogású edző, betenném valószínűleg, olyan szinten nem tenném be, hogy egy szervezetet, egy NFL organizációt több éven keresztül nagyon nehéz a felszínen tartani, igazából pár edző kivételében nem is láttuk, hogy mire képesek. Mint egy idénybeli edző, lehet, hogy betenném már most a top 5-be, mert megmutatta, és mutatja hétről hétre, hogy igenis ért ehhez a játékhoz annyira. Az a baj, hogy Pedersen óta, aki egy évben meg tudta ezt szintén mutatni, nyilván jó koordinátorokkal együtt, kicsit óvatosabban bánok ilyen jelzőkkel, hogy top 5 meg nem tudom, de igenis, ha idénybeli edzésről van szó, akkor LeFleur lehet, hogy ott van a top 5-ben.
Én egy olyan kérdést címeznék nektek, hogy a Packersnél maradva, és ez szerintem egy ékes példa, hogy organizációt GM-től a főedzőn át a két mondjuk koordinátor, de akkor inkább menjünk a pozíciós edzőkig, lehet, hogy nem mindenki ismeri az összes pozíciós edzőt, nyilván én se a ligában név szerint, de hogy ha csak nézzük a GM főedző, két koordinátor kultúrát, akkor a Packers top 5-ben van-e? És szerintem igen. És ez itt a nagyon fontos. És itt bukik meg lehet, hogy a Philadelphia Eagles.
Ez jogos. Tehát mint szervezet, tényleg azt mondom,
tehát, hogy a kultúra, amit próbálnak teremteni Butenkusszal, az két év alatt úgy kiforta magát, hogy ezt a csapatot lehet elitként kezelni, és még akkor is, hogyha vannak hiányosságok, elkapó, tudom én, védőfal, közepe, pass rush mondjuk pont nem, linebackerek, tök jó példa, de hogy maga a kultúra, amit kialakítottak, az top 5. Tehát, és akkor ezt nézzük meg, és akkor ennek a feje, vagy ennek az egyik, hogy mondjam, alkotó eleme LeFleur. És nem edzőként vizsgáljuk őt, hanem mint vezető, mint kulturális, a kultúrának megalapító személye.
Viszont azt is hozzátenném, hogy szerintem, mint csapat, a tavalyi Packers az jobb volt. Az idei Packersben Rodgers a jobb, mert a védelem az idén nem jó. Tehát tavaly még lehetett mondani, hogy oké, sok volt a sack, meg a big play, nem meg jó. Mit tudom én mi, de idén ez a védelem nem jó. Idén Rodgers a jó. És visszagondolok, amit a Hurry mondott a Packers-ös felvezető videójában, hogy a Green Bay Packers szurkoló, az nem Packers szurkoló, az Aaron Rodgers szurkoló. És ők azt akarják, hogy Rodgers olyan szinten bassza meg a ligát, mint hogy most Mahomes teszi. És most úgy bassza meg a ligát, mint ahogy Mahomes teszi. És látod, hogy a Packers az jó. És visszacsatolok Patrickra is, aki meg azt mondta, hogy egy jó Rodgers ellen nem fogad az ember. Mint ahogy régen jellemezte ezt a Packers-t.
Mondjuk azt hozzátenném, hogy szerintem a védelem a tavalyi első 6 meccset kivéve, tavaly sem volt sokkal jobb. Tehát tavaly is beomlottak, és ez is lett a vesztük, hogy igazából futás ellen ugyanakkor a romhalmaz voltak, mint idén is. Az első 6-7 meccsen kifogtak egy olyan periódust, ahol tényleg domináltak, most már nem emlékszem a sorsolásra, meg semmi ilyesmi faktorra, de tök mindegy is. Ott volt egy nagyon-nagyon jó flowjuk, viszont azt leszámítva nem volt erősebb, tehát nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy ez a Packers csapatként jobb volt, ráadásul idén Adams is olyan szinten dominál, ahogy soha nem láttuk tőle, és megérdemelten lehetne akár az év támadója idén, vagy pedig és vagy pedig hívhatjuk a liga legjobb elkapójának, tehát nem feltétlenül csak Rodgersből áll ez a csapat. Azzal egyetértek azért Chesterrel, hogy igen, amit elmondtál erről az egészről, az teljes mértékben megállja a helyét, hogy Rodgers itt a mozgatórugója mindennek, de nem feltétlenül volt jobb szerintem a tavalyi csapat.
De amit te mondasz, az most is azt támasztaná, amit én mondok, hogy Adams is milyen jó, de ezek egyéni teljesítmények, nem csapat. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy az, hogy ilyen elkapó brigáddal is ilyen jó Rodgers, az viszont meg LaFleur érdeme. Ezt nem lehet tőle elvenni.
Jó, kicsit itt a Packersről is túlbeszéltük talán az időt, úgyhogy mondok én is egy csapatot, bár kicsit szkeptikusan állok még mindig hozzájuk, és itt akkor egyszerre egy csapatot és egy játékost is mondok, akik pozitív meglepetést hoztak, és ez a Bills és Josh Allen, akik hát számomra nem látható fejlődésen mentek keresztül, mert hogyha erről a Billsről gondoltam is, hogy jók lesznek, akkor azt tudtam feltételezni, hogy az védelmük olyan jó lesz, mint tavaly, és Josh Allen kicsit fejlődik. De most az történt, hogy Josh Allen kurva nagyot fejlődött, helyette a védelem egy picit visszaesett, viszont talán a mai modern fociban jobban kell egy így hasító támadósor, mint egy nagyon-nagyon jó védelem, úgyhogy ez a Bills szintet lépett, és bár mondom, szkeptikus vagyok, tehát még mindig nem hiszem el feltétlenül róluk, hogy ők a rájátszásban is úgy fognak menetelni, de az kétségtelen, hogy nem feltétlenül középcsapatként gondolunk már rájuk, és Ellen is sokkal jobban teljesít, mint gondoltuk. Nehéz megmondani egyébként, hogy mi az oka ennek az egésznek. Nyilván itt ki kell emelni D-ból személyt is, Brand D-ból a támadó koordinátor személyt is, aki szerintem nagyon-nagyon jó gameplant rakott itt Ellen mögé, viszont Ellen mechanikája, dobótechnikája is nagyon sokat javult, tehát itt ez a kettő együttese az, ami okozta itt a Bills felemelkedését. Aztán, hogy tényleg elhiggyük-e ezt, ahhoz szerintem meg kell várnunk a rájátszást.
Én gyorsan annyit fűznék hozzá, aztán átadom Balinnak a szót, hogy két dolog, D-ból egy isten, és McDermott, meg a liga egyik legjobb vezető edzője. Szóval, ha azt emeljem ki, hogy vezető edzője.
Visszakanyarodnék a kulturális kérdéshez, és hát most azok a franchise-ok, vagy azoknak a franchise-oknak felemelkedését látjuk, ahol nagyon erős kultúra van, összetartás, egyezés, GM edző, vagy GM főedző, koordinátori szinten, koordinátori pozíciós edző szinten. Tehát ezt látjuk a Billsnél is, semmi mást. És egyébként nekem egy picit ilyen Kansas City Chiefs vibe-okat adnak, hogy van egy átlagon felüli védősor, meg egy nagyon erős támadósor, akikkel lehet menetelni, és tényleg felpakolnak 50 pontot, ha kell, és nem feltétlenül gondolom azt, hogy a Steelersnek fel tudnak pakolni 50 pontot, de egy EFC döntőben, de tényleg nagyon-nagyon jó kezekben van, és hogyha már tényleg így beszélgetünk, akkor Brian DeBolnak a következő állomás az egy vezetőedzői pozíció lesz, mert mi más lenne. Igen, leírtuk Josh Allent, és én is megkövettem magam, sokkal többet mutat idén, mint amit láttunk tőle. Ez egyfelől a természetes fejlődésnek a jelensége, másfelől a nagyon jó edzői, koordinátori, segédedzői munkának a kiteljesedése, úgyhogy igen, én nekem egy sikertörténet a Bills. Most oké, hogy a védelem visszaesett, nem lehet tartani azt a szintet, amit mondjuk tavaly előtt mutattak, de hogy ezzel a védelemmel és ezzel a támadósorral a Buffalo Bills szerintem el tud jutni a Super Bowlig.
És ha már itt a vezetőkről beszélünk, mivel nagyon úszunk az időben, ezért átlépnék a következő témára, de részben tudunk így is beszélni, szerintem a csapatokról is, hogy vezetőedzők itt ugye már az év közepén sokan elhagyták a csapatukat, de még hozzájuk csatlakozhat Gaze, Maron, Taylor, akár Lynn, Fangio vagy Pederson is, és a helyükre pedig olyan emberek jöhetnek, mint Joe Brady, Brian Daboll, Arthur Smith, Matt Eberflus, Brandon Staley vagy Patrick Graham, és akkor még ilyen finomságokról, hogy Lincoln Riley például nem is beszéltem. Szóval kiket tudnátok elképzelni, és mely csapat élni, itt már Bálint félig meddig pedzegett a témát, úgyhogy akár kezdheti is ő, hogy a felsorolt nevek közül, és akkor még ide sorolhatjuk Eric Bieniemyt is, hogy a megnevezett emberek közül kit tudna elképzelni vezetőedzőnek, akár már jövőre, sőt, beszéljünk arról, hogy kit az, akit már biztosan jövőre el tudná képzelni vezetőedzőnek, és melyik csapatok élén?
Hát ez a ilyen összekötős feladat a füzetben, hogy akkor közd össze a jót a másik jóval, ez érdekes, de szerintem nagyon sok embert felsoroltál, akik potenciális vezetőedzők lehetnek jövőre, vagy úgy kezeljük őket, mint vezetőedző jelöltek. Ugye Bieniemi a top 1, szerintem a legegyértelműbb dolog. Én nagyon azt látom, hogy ő a New York Jetsben fogja megtalálni a jövőjét, és hát megkapja Trevor Lawrence-t, akivel szerintem el lesz egy ideig. Nagyon jó helyzetben vannak azok a csapatok, akik most ugye ott a draft tetején vannak, és egyfelől új vezetőedző, másfelől új iránytól vár rájuk, és ezt egy nagyon jó general manageri döntésnek kell majd követnie, vagy megelőznie, inkább úgy mondom, mert hogy van egy, tegyük fel, kirúgják a New York Jets esetét, kirúgják Joe Douglas-t, lesz új general manager, ugye ez a kérdés most mindegy, a személy lesz a general manager, aki kiválasztja BNM-ét, hogy legyen ő a főedző, ő megválogatja a koordinátorait, edzőit, és eldönti, hogy milyen rendszerrel, mivel szeretne nekifogni Trevor Lawrence fölépítésével. Ugye ez a legfontosabb, hogy szeretnék a franchise-t újra építeni az irányítójuk körül. Én őt gondolom egyébként, hogy az első számú kandidánsnak, mint a legtöbbet keresett főedző, de tényleg lehetne sorolni, akár nem csak, jó, nyilván itt koordinátori szinten kell gondolkodni, de nem hiszem, hogy egyébként lesz idén főedző, aki jön az NFL pont a Covid miatt, mert ugye nem láttunk kompetens szezont Lincoln Riley-tól se idén, hiába Big 12 döntő, meg Spencer Rattler, meg stb., meg Imágia, de hogy én azt gondolom, hogy a nagyon magasra tartott, nagyon kompetens, playoffba jutó csapatoknak a felkapott koordinátori lesznek azok, akiket ugye elvisznek, Debolt elviszik, Eberflust elviszik, szerintem Robert Saleh is ott lehet egyébként, mint Dark Horse, akit elvisznek majd főedzőnek, mert romhalmazból épít olyan csapatot, akik még mindig tudnak meccseket nyerni rájátszás csapatok ellen, úgyhogy fú. Ja. Kicsit túlbeszéltem ezt is, de hogy tényleg rengeteg olyan fiatal van, és egyébként akire visszatérnék, Joe Brady, hát basszus, azt a tündérmesét, amit ő csinál, hogy akkor megnyeri a LSU-val a bajnoki döntőt, sőt azt a szezont, azt a mágikus szezont gyakorlatilag ő írta, és akkor most egy év NFL edzésködés után annyit mutatott, és tényleg annyit mutatott, és nem csak beszélünk róla, hogy annyit mutatott, hanem a pályán látszik, hogy ez a Panthers egy kompetens offense lehet egy kompetens irányítóval, egy kicsivel jobb támadó fallal, hogyha ő ott maradna jövőre egy új irányítóval, kicsivel jobb támadó fallal, az offense az nagyon jó lenne. És lehet, hogy nem fog így történni, mert elviszik Brady-t főedzőnek, azt én kicsit korainak tartom, ezért lenne jó, hogyha még 2-3 évet lehetne a Panthersben, és akkor 34-5 évesen, azt hiszem, 90-es születésű talán, 35 évesen már talán egy ilyen McVay dolgot mutathatna, hogy fiatal vezetőedző, nagyon erős kezű védőkoordinátor, és akkor Super Bowl menetelés. Érdekes lesz. Én azt gondolom egyébként, hogy jelenleg ilyen NFL-ben a támadó felfogású koordinátorok kerendőbbek lesznek, mint a védők, de mégis védőkből láttunk egy csomó olyat, hogy kihoztak egy nagyon jó dolgot abból a rendszerből, vagy abból a keretből, amit kaptak, de mondjátok meg, hogyha nem.
Mivel tényleg szorít az idő, ezért lehet, hogy kicsit csapongós, ezzel megpróbálok mindenre kitérni. Most nekem az álompárosítás, hogy a Chargers kirúgja Lint, és minden hetet hét országon tartó kincset felajándébolnak, hogy Herbertből csinálja meg az új Josh Allent. Mert szerintem nagyjából hasonló skillsettel bír a két játékos, talán ellen egy picit jobb lábon, de szerintem minden adott lenne ahhoz a Chargers fegyver arzenáljában is, hogy egy olyat hozzon létre, mint a Bills-nél. Ez az egyik. A másik az, hogy ahogy Patrik is mondta, a mai modern, nevezzük modern NFL-nek azért a támadó foci dominál, és azért van egy Bieniemi, egy Arthur Smith, egy Daboll, vagy akár ugye Joe Brady is, mind a négy olyan offenzív koponya, vagy koponyának tűnik, ami azért elvihető lenne egy olyan franchise-hoz, akinek jó irányítója van. Most például, hogyha egy Falconsra gondolok, akkor én biztos nem védő orientált vezetőedzőbe gondolkodnék, akár Ryan lesz ott, akár nem, az az offense, egy jó offense kell egy jó kapitány fölé, és akkor az offense képes meccseket, vagy akár csoportot is nyerni, akkor is, hogyha ilyen gyatra védelme van. A Texans ugyanezt, tehát egy Watsonhoz nekem nem merjenek egy védő beállítottságú vezetőedzőt hozni, mert felvágom az elémet konkrétan. Tehát ő kapjon egy BNM-it, mondjuk, ugye ő volt az első név, akit azt hiszem Matt Miller volt, aki írta, amint kirúgták O'Brien-t, hogy akkor BNM-i egyből költözhet is Houstonba, és hogy a Texansnak azt kéne meglépnie, hogy ő legyen a vezetőedző. De egyébként egy olyan, ha már a Jetset is felosztott Bálint, én ott egy olyat képzelnék, amit a Cardinals meghúzott, hogy kineveztek egy rutintalan, mondhatjuk inkább college edzőt, egy olyan irányító az, aki tényleg top. Én simán kinézem azt, hogy egy Trevor Lawrence megkap egy Joe Brady-t, hogy akkor alkossátok meg ugyanazt, amit a Cardinalsba csináltak, csak sokkal jobban, mert egyébként Kingsbury az nekem óriási csalódás idén, ha már ejtettük ezt a témát. És hogy a harmadik szemesre is kitérjek, ugye Robert Saleh-t említetted, hát szerintem a 49ers modellje az, amit nagyon, nagyon sokan példaértékűnek gondolnak. Ugye ne felejtsük el, hogy Saleh az első két évében szerintem mindenki elküldte volna a picsába, tehát semmilyen nem volt az a védelem. Shanahant azért nem kérdőjelezték meg, mert oké, hogy nem nyert a csapat, de azért látták, hogy ez az offense, ez működhet, hogyha nem sérül le a fél keret. De a Lynchnek is két év után kérdéres volt a hírneve, Salahnek meg végképp. Tehát nem tudom, hogy volt olyan szurkoló, fortinálni szurkoló, aki azt mondta, hogy ennek az embernek időt kell hagyni, és látod, hogy bejött. De én azért őt még vezetőedzőnek nem. De én inkább kockáztatnék egy Joe Brady-vel, mint egy Salahvel. De ez lehet, hogy az én hülyeségem.
No hát, de fura, hogy Adam Gaze egyikötök sem említette, hogy szeretné valamelyik csapatnak az élén, ez igazán furcsa. De hogyha már Gaze szóba hoztam, akkor arról mi a véleményetek, hogy a most leköszönő edzők, akik megbuktak Patricia akár, vagy Quinn a Falconsnál, bennmaradhatnak-e a liga körforgásában, mert ugye sajnos sok olyan rossz esetet láttunk, hogy egy-egy ilyen megbukott edző még évekig felbukkant egy-egy csapatnál, sőt ez még a mai napig van, és hogy mennyire gondoljátok ezt problémának, ahelyett, hogy a csapatok megpróbálnának fiatal, akár az egyetemről jövő edzőket, vagy támadó koordinátorokat kinevezni. Mennyire féltek ettől, Chester?
Hát szerintem ezek az edzők azért nem maradnak meg, mert Ron Rivera-t hoznám fel, aki az iskola példája volt annak, hogy valami egy megfáradt kapcsolatnak az eredménye volt az, hogy neki távozni kellett, mert Rivera egyáltalán nem rossz edző. Egy olyan
Andy edző, Reed, nem?
Akár. Tehát tényleg. Ő szerintem azért, ő azért egyedi eset, maradjunk annyiba, de igazad van egyébként Bálint. De hogy Rivera-ra visszatérve, azért ő nem rossz edző, csak egyszerűen már megfáradt az a kapcsolat. És tudtuk azt, hogy elmegy Washingtonba, és megint képít majd egy jó kultúrát. Kérdés, hogy mennyire fog, vagy mennyi időbe telik az, hogy ez ilyen sikeres csapat legyen, de lehet, hogy az idei évben akár már első évben is összejött, ugye most ők vannak a csoport élén. Hogy mi lesz Gézzel, meg mi lesz ezekkel a pernahajderekkel, én igazából egyedül azt gondolnám jónak, hogy amint Anthony Lynn szabad lesz, valaki igazolja le őt running back edzőnek, mert a futókkal művel, az szerintem páratlan a ligába. Tehát nézzük meg, hogy mit művelt egy Austin Ekelerből, úgyhogy ott volt egy Melvin Gordon. Tehát egy undrafted szituációs special teamer, néha beálló játékosból megcsinálta a liga egyik legjobb running backjét, mert a futókhoz ért. Én őt running back coachnak azon nyomban elvinném, ha kikerülne a piacra. De hogy mondjuk egy Patricia, egy Queen, én bennük már nem látom azt, hogy koordinátori szinten egyáltalán nem, esetleg ilyen pozíciós edzőként még valahova elvinném őket, de nagy bizodalmam nincs bennük.
Tök fura, hogy bocs, hogy közvágok, de hogy Greg Williams, akkor még ide csapható, mint név, és a Raidersnél kíváncsi lennék, hogy oda ki tudnátok elképzelni, és ez teljesen más, csak egy rövid ilyen szegmens, de ugye ott is most védőkoordinátort kerestetik.
Én Greg Williams-et nem akarom már az NFL-ben látni. Elég volt. Én nem tartom őt rossz szakembernek, de már elegem volt belőle. Nem kell már ő a ligára.
Én sem ezzel egyetértek Chesterre, és igazából a Raiders védelméhez szerintem megpróbálnék valami kreatívval, váratlannal hozzányúlni, és akár egy olyan vezetőedzőt hozni, aki kicsit megbolygatja az állóvizet, mert nem a legjobb ember anyagból áll az a védelem, nehéz jót kihozni, de talán épp ezért kockázat nélkül valaki hozzá tudna nyúlni, akár egyébként megpróbálnék egy olyat is, hogy egy olyan edzőt hozni, aki Stadyhez hasonlóan mondjuk egyetemi sémákkal megpróbálkozik ott a sok fiatallal, és hát, aki jön ebből a dologból valami jó, nem igazán lehet szerintem ezzel most bukni jelenleg. Még Bálint, hozzád egy utolsó kérdés, ha már itt edzőkről beszélünk, és mivel nagyon véges az időnk, ezért ezzel le is zárjuk az adást, hogy te a Cowboys élén mit csinálnál most, mint új csapat van ott, de nem igazán mondható azt, hogy jó munkát végeztek volna. Te rögtön az első év után útilaput kötnél a lábukra, vagy még adnál esélyt nekik, mert nyilván ez az év azért sérülésekkel volt teletűzdelve.
Hú, hát ha érzelem gazdag énemet szólítom meg, akkor én mindenkit kirúgnék abból a vezetésből, akik jöttek ugye 2020-ra. Semmi nyomát nem láttuk annak, hogy képesek megújulni, újat mutatni, a rendelkezésre álló, nem sérült állományból valami jót csinálni. Most nem a Bengals legyőzésre gondolok, mert ez a legfrissebb élmény, de ezt felejtsük el. Oké, lesérült mindenki, főleg támadó oldalon, de hogy a védelemben nem. Azért annyira nem beszéltünk sok sérülésről, mint a támadó oldalon. Mégis a védelem néz ki szarabbul, mint amit ugye vártunk, támadóktól vártuk a sokkal rosszabb teljesítményt. Én kirúgnék mindenkit. McCarthy bebizonyította, hogy oké, nem való az NFL-ben, mint vezetőedző. Nincsen kultúra a csapatban, nem teremtett kultúrát, és ez annak is köszönhet, hogy a Mike Nolan nem működik, mint védőkoordinátor. És most nem olyan drága egyébként kirúgni őket, most jó, nem financiálisan, de építkezés szempontjából. Keressünk egy új rendszert, egy új edzőt, új kultúrát, nézzük meg, Prescottot hozzuk vissza, és úgy hozzuk vissza, hogy a főedző interjúztatásnál az legyen a fő cél, hogy olyan edzőt hozzunk, aki vele fog dolgozni, nem aki másfelé tekintget, csak úgy, mint ugye Rivera, vagy sok-sok olyan első éves edző, akinek az irányítója olyan, akit nem ő draftolt, vagy nem az ő érkezése, vagy nem az ő érkezésével jött, hanem előtte. Úgyhogy én nekem ez az érzelmes felem, ezt mondatná, ugyanakkor lehet, hogy a picit tovább gondolom, akkor adjunk még egy esélyt Mike McCarthy-nak, de nem látom, hogy egyébként mi értelme van, mert mit mutatott. Tehát számomra nem mutatott semmit. Egy ugyanolyan Jason Garrett-i érát élünk, mint korábban. Jön a 4-12, a 8-8, meg a 12-4, és nincsen semmi más, nincsen kiszámítható az egész. Tudjuk, hogy mikor leszünk jók, és tudjuk, hogy mikor leszünk rosszak. Nincs semmi fejlődés, tehát nulla, tehát semmi. Ennyi.
Na, srácok, tudom, hogy még sok minden maradt bennetek, de már így is kicsit túlléptük az adásra tervezett időt. Ellenben még nagyon-nagyon sok érdekes témánk van, így szerintem azt tudom ígérni, hogy valamikor még visszatérünk ilyen kötetlenebb témákkal. Azt nem tudom ígérni, hogy mikor, de talán valamikor itt a közeljövőben még sort tudunk erre keríteni. Én élveztem az adást. Nem volt annyira humoros talán, mint amit mi hármét összehoztunk az elmúlt alkalmakkal. Lehet, hogy azért, mert nagyon régen voltunk így hármasban, és még nem feltétlenül éreztünk rá arra, hogy mivel tudjuk itt felizgatni a másikat. Ennek ellenére...
Túl komoly volt a téma.
Igen, tudom. Kicsit, mintha NFL szakértők lettünk volna, úgy beszéltünk volna, amit semmiképpen nem akartam megkockázni. Soroszol
a pornosztárat Chesterre, és akkor az nyilván kötetlen.
Igen, így.
Soroszol a pornosztárnak, akinek letörölte a Pornhub a videóját. Mint a 10 millió.
Na végre, hogy valami korrekt, fontos hírről is legalább itt az adás végén szó esett. Pont most úrtam fel a Twitter-t.
Ezeket van a kezdet.
Igen. Mindenesetre kösz, srácok, hogy itt voltatok, és szerintem még mindenképpen összehozunk ilyen adást. Úgyhogy nektek hallgatók, megköszönjük itt, hogy minket hallgattatok. Még jövünk egészen más tartalommal, és itt Bálinttal tervezünk egy elkapó podot, és lehet, hogy itt az egyetemi foci rájátszás áról is egy picit előtte elmélázunk. Úgyhogy ennyik voltunk mára. Sziasztok!
Sziasztok!